Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök, ez itt a Bibap podcast, Nárai Erika vagyok. Velem szemben a vendégem Borlai Gergő.
Szia Erika.
Szia Gergő, ez egy 1000 éves történet.
Még a 20. században.
Igen, 90, nem tudom hány.
Öt.
Öt, ilyesmi, ugye? Aha. Borzasztó. Ne számoljuk ki.
Nem kell.
De bizonyos értelemben olyan, mint a tegnap lett volna.
Így van.
Amikor ott az én konyhámban, nem tudom, mit főztem neked, biztos valami húslevest, vagy nem tudom, beszélgettünk 10 éves kisfiúként, akkor valami ilyesmit képzeltél el?
Igen. Sőt, már előbb is. Tulajdonképpen a legelejétől fogva ilyesmit képzeltem el. Csak lényegesen több idő kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy ezt hogyan kell csinálni, mint általában.
De volt segítséged egyébként? De csak úgy hozta az élet, hogy így lépésről lépésre egyre közelebb kerültél?
Nagyon, hát volt, persze, hogy volt segítségem, és az emberek, akikkel együtt dolgoztam, azok támogattak szakmailag, de azt gondolom, hogy a jelentős részét azt magam jártam ki, és csinálom a mai napig, máshogy nem lehet.
Mi kell ahhoz, hogy valaki ne csak jó muzsikus legyen, hanem hogy az kiderüljön sokak számára, hogy ő mennyire jó muzsikus.
Fanatikus elszántság, eltökéltség, és komolyan kell ezt venni nagyon.
Mik a te erősségeid egyébként, ami fölé tesz másik nagyon sok jó dobos fölé, úgy értem. Tehát, hogy mi az, amitől mi azt gondoljuk, hogy a Borlai Gergő egy unikum. Tehát, hogy nem csak rettenetes a jó zenész, hanem hogy ő a fölött van még valamivel.
Én magamról nem tudok ilyeneket
tényleg
beszélni abszolút, de azt tudom, hogy...
De ha mondanod kéne mondjuk 3 olyan skillt, amire azt mondod, hogy tudod, hogy ezzel nem kevesek rendelkeznek. Vagy most nem azt akarom, hogy magad halálba dicsért, csak hogy mit tudom én.
Nem tudom magamat mások felé helyezni, de azt mindenki, tehát azt tudom magamról, hogy nagyon-nagyon figyelek másokra. Tehát az erészpatrányomra nagyon-nagyon figyelek, és nagyon-nagyon szeretem kiszolgálni egy adott felkérőnek az igényeit, mert hiszen az ő produktum a lényeg.
Igen, most mennyire érdekes, hogy erről beszélsz. Ma együtt muzsikáltam Berdis Tomival, aki szintén dobos, és ott volt a Presser koncerten ő is. És hát el volt ragadtatva az egésztől, és akkor azt mondta, hogy tudod, az a nagy dolog ebben az egész koncertben, hogy ott vannak olyan zenészek, akik ott voltatok, és hogy egyik se akarta megmutatni, hogy ő mennyire nagy dzsanista, hanem egész egyszerűen tette a dolgát, és hogy neki például ez volt az egyik, hogy mennyire alázatosan tudtatok muzsikálni, többek között te is.
Hát mert ez a zene szépsége, tehát hogy mondjam, a világ egyik legnagyobb dalszerzőnek játszottuk a dalait, hát persze, hogy mindenki azon mondta, hogy maga a szerző, az még élő szerző, minél jobban érezze magát. Ugye neki egy saját nyelvezete van, amit nem egyszerű elsajátítani, viszont óriási élmény, amikor mégis sikerül. És hát, hogy mondjam, ennek semmi köze az, hogy ki milyen gyorsan tud játszani. Tehát, hogyha valami ott nem arról
hát
szól,
az
például az ez.
Egyébként ugye váltogatod a műfajokat, és nem akarok én ebben olyan nagyon belemenni, mert aki tudja, hogy ki az a Borlai Gergő, nyilván tudja, hogy kikkel szoktál együtt muzsikálni. Egyébként majd fogunk bejátszást beadni, hogy egy picit így ízelítőként egy itteni műpás felvételből, egészen 2005-ig visszamegyünk, úgyhogy fuha, majdnem 20 éves felvétel is lesz. Szóval, hogy váltogatod a műfajokat, és nyilván az egy részemről egy írtózatosan buta kérdés lenne azt megkérdezni, hogy bizonyos műfajokat egymás fölé raksz, vagy alá, mert ez, én is tudom a választ, hogy azt mondanád, hogy nem. Van, az ember muzsikál, vagy nem jól muzsikál, rosszul muzsikál, de nyilván a stílus át kell kattannia az agyadnak, hogy amikor tudod, hogy például valakit kísérsz, vagy mondjuk egy olyan projektben veszel részt, amivel te vagy a szólista, nyilván ez egy másik idegállapot, nem? Vagy egy másik...
Igen, de annyira régóta csinálom ezt, és olyan sokszor, hogy elég nagy rutinom van már erre, tehát nem okoz gondot. Tehát pont a Presser koncert előtti nap, már előtte másfél nappal a Godfather zenekarra játszottunk Budapest Parkot, és a Godfather az egy kőkemény analóg rhythm and blues zenekarról, többnyire gyors nóták vannak, tele van gitárszólóval, rettenetesen hangosan játszunk. Nagyon nagy
dolog. Bírod még a hangerőt egyébként?
Na sőt.
Süket vagy te is, mint minden zenész?
Tessék. Nem, abszolút bírom a hangerőt, és nagyon-nagyon szeretem is. És ott teljesen analóg módon játszottunk, egy rettenetesen pörgős bulit, egy igazi ordítós bulit, ahol mindenki ugrált a színpadon is, meg a nézőtén is, majd rá másfél napra Presser főpróba az arénába, ami pont az opozítja volt ennek. Nem okoz gondot? Miért okozna gondot? Mind a kettőt imádom, mind a kettő az életem része.
Amikor Úgy visszatérjek az eredeti kérdéshez, hogy amikor pici gyerek voltál, akkor tudtad, hogy nem csak olyan projektekben fogsz részt venni, ami kísérőzenészként fogsz ott éppen benne lenni, hanem hogy saját projektjeid is lesznek? Te vágytál már a kezdetektől erre, hogy te szólista legyél? Mert ez egyébként a te hangszered esetében ez viszonylag ritka, nem?
Viszonylag ritka, volt rá precedens, hál' Istennek a történelem során, hogy beszélhetünk akár Buddy Richről, vagy Billy Cramerről, akik kimondottan szóló karriert tudtak le így az életük során. Bennem olyan 12-13 éves korom környékén kezdett el az a gondolat felmerülni, hogy végül is az ember egy dobos is csinálhat zenekar. Tehát még nem tudtam, hogy kell ezt csinálni, de már egy gondolkoztam azon, hogy mi van akkor, hogyha emberek vesznek körül, akiket mondjuk én irányítok, és én mondom meg, hogy milyen irányba menjünk, milyen stílus játszunk, milyen zenét, mi legyen a fókusz, mi legyen a dominancia. De aztán még kellett egy jó pár év, hogy ezt formába is öntsem. De éreztem azt, hogy van egy ilyen opció még a dobosok számára is.
És hogy kell elképzelni, ha még egy picit, még visszább megyünk, tényleg az előző évezredben, amikor még ilyen 3-4-5-6 éves lehettél. Ez már egyértelmű volt, hogy téged a zene az, ami a leginkább érdekel?
Abszolút, hát emlékszem is rá. Tehát arra is emlékszem, amikor elkezdtem dobolni, arra is, hogy miért, és arra is, hogy mit éreztem azonnal onnantól.
És rögtön a dob volt a szerelem egyébként?
Aha.
Volt valami oka, vagy csak véletlenül így alakult?
Volt otthon egy nagyon kis romai dobfelszerelés a Fateron Bobby zenekarának, és ha meghallottam Dave Brubecktől a Take Five című dalat, és az volt az első, amit elkezdtem dobolni, rögtön leültem hallás után, három és koromban, emlékszem a momentumra. És ez a lelkesedés tart a mai napig. Tehát pont néha gondolkozom ezen, amikor így merengek magam elé, hogy tulajdonképpen van egy olyan érzés, ami így 3 éves korom óta ugyanaz. Tehát van egy ilyen belső, nem tudom, ott a szívemben, vagy az agyamban, nem is tudom, de hogyha a zenével kapcsolatban kérlek, vagy játszom, vagy hallgatom, akkor azt már 3 éves koromban is éreztem azt a kellemes érzést, amit még most ugyanúgy érzek, és ugyanott.
Ha most egy furcsát fogok kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ha nem mész el gyakran ebből az országból, és nem nyitod meg magad előtt a világot, akkor is megmarad ez szerinted?
Megmarad, de biztos, hogy nem lennék ennyi információnak a birtokában.
Mikor mentél el először?
Hát 2009-től igazából már nem vagyok Magyarországon.
És mi volt az első állomás?
Barcelona.
Uh-huh. És tulajdonképpen azóta is Barcelona...
Gyakorlatilag Barcelona
a központ, ahonnan elindulsz.
Ahonnan elindulok, és ugye onnan mentünk ki 7 évre Los Angelesbe, és aztán ott éltünk, csak aztán bejött a Covid, és akkor eldöntöttük, hogy inkább visszatesszük a bázist Barcelonában. Néha még megyünk ki Amerikába, ott is van egy életünk, van autó, telefon.
Tényleg?
Persze. Barátok, de nem akarnék már így nagyon húzamosan Amerikában élni, mert azért nagyon-nagyon sok mindent megváltoztatott az a 2,5 év pokol.
Komolyan?
Uh-huh.
Gondolod, hogy összefüggésben van? Tehát úgy érzed, hogy a Covid után, mert azt szokták mostanában mondani, hogy az Amerika, én ugye 99-2000 fordulóján voltam ki 4 hónapot New Yorkban, és hogy az Amerika, amire én emlékszem, hogy arra már ne várjak, vagy nehogy meglepődjek, mert az Amerika már nincs, ami akkor volt.
Ez azóta annyira begyorsult, hogy már az Amerika sincs, amit én utoljára láttam 2020-ban,
értem,
a Covid előtt, amikor visszajöttem Európába, hogy elmenjek turnézni a Frank Gambale-val, majd mentem volna vissza Amerikába, csak akkor meg már nem lehet. És most voltam Nashville-ben a nyáron, mert ki kellett menni a Zildjian cégnek, ami a Cintányér cég, forgatni promóciós videókat, és jó volt, de hogy mondjam, már annyira se ízlett a kaja, mint akkor, amikor ott éltem, mert szerintem az ott nagyon rossz.
Milyen érdekes, amit mondasz.
És hát ugye, mivel a Los Angeles-i barátokkal tartom is folyamatos a kapcsolat, azért látom azt, hogy az csak az alatt a 2 év alatt is milyen irgalmatlan sokat változott Los Angeles is. Tehát, hogy mondjam, a jó része az az, hogy továbbra is egyszerűen lenyűgöző, hogy milyen végtelenül folyik a kreatív újdonság mindenhonnan. A rossz része meg az, hogy elviselhetetlenül drága, tehát hogy ez az egész helyzet még csak a rontott ezen az egészen, tehát ez irreálisan drága. A harmadik meg az, hogy a rettenetesen sok 21. századi új megoldásokkal párhuzamosan jött egy csomó olyan megoldás, amivel én már egyszerűen nem tudok azonosulni. Tehát az, hogy most már kötelező például furcsának lenni, meg furcsának kinézni, ezzel én már én azt hiszem, hogy ez már egyel öregebb vagyok. Tehát, hogyha mostani késő tínédzserkorú, korai 20-as éveket élő új tehetséges titánokat nézzük, ahol az előadásmódnak egy jelentős részét átvette az, hogy
de ez már nem most indult egyébként, nem?
Nem, ez már egy pár éve indult, csak most mind, tehát hogy mondjam, nem mondok elő, de ugye ott van a Blue Note Jazz Club New Yorkban, ami hát egy rendkívül patinás hely, és ott egyébként általában is nagyon kedvelt figura játszott a zenekarával, majd ott volt egy 5 perces betét, ahol az egyik zenekartag pelenkába ugrált fel alá a Blue Note Jazz Clubban, miközben az ember meg finghangokat játszott a pedálen keresztül. És így néztem, és egy vicces, ez egy bizonyos környezetben.
Hát egy percig.
Csak meg nem a Blue Note-ban.
Igen,
tehát, hogy
a,
igen, tehát hogy ezt hogy mondjam, ez Avantgarde Klubba persze, tehát nincs ezzel baj, meg mindenre nyitott vagyok, ami új és hülyeség, vagy akár megbotránkoztató, csak nem éreztem azt, hogy ennek itt, ott ilyen módon kellene történnie. És ilyenből elég sok van ma már, amivel mondom, nincs baj, tehát velem van a baj, csak annyi, hogy már nem vagyok annyira fiatal, és nem vagyok annyira flexibilis bizonyos dolgokkal kapcsolatban.
Két dolgot is tovább vinnék ebből, de visszamennék az egyikhez, a kajához, hogy azt hiszem, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy ne lehetne bárhol bármit enni, és akár még finomat is, vagy nem tudom én, mi a nem enni. Ez szerintem sokkal összetettebb kérdés, hogy Amerikában a kaja milyen.
Szerintem ott nagyon nagy baj van. Tehát most bocsássanak, hogy szabadba vágok. Most olvastam egy cikket, ráadásul nem is tudom, melyik, talán Los Angeles-tán, vagy nem tudom, hogy az Egyesült Államok 40%-a túlsúlyos, és ez az hihetetlen, most nem akarnám erre fordítani a beszélgetést, de egyébként szerintem katasztrófa miatt gazdkromilag történik, tehát hogy hiába veszel egészséges étkeket, azok ugyanúgy genetikailag manipulálva
vannak. Ezt akartam mondani, hogy képzeld el, amikor én kim voltam, ott ez egy nyelviskola volt, én azért mentem ki, és egy egyetemnek a kampuszában laktam, és hát egy olyan étterem volt, hogy konkrétan én addig azt 4-5 csillagos szállodában láttam olyat, és így ámultam, hogy itt fogok reggelizni, ebédelni, vacsorázni, igen. És jött Zsuzsika, aki egy magyar lány volt, de svájci. Tehát volt életében egyszer Magyarországon, de beszélt tökéletesen magyarul, és azt mondta nekem, hogy hát ő már nem ebédel, meg nem. Mondom, miért? Nem jó a kaja, meg mindenül ki szokott menni a kínaihoz, meg a nem tudom én, magyaráztat, meg vesz a nem tudom én minél alapanyagot. És gondoltam magamban, hogy jó, hát Zsuzsika Svájcból nem normális, tehát jönne el egy magyar egyetemnek az éttermébe,
benzájára,
és hogy nem tudom. És kezdett a 2 hét múlva megőrültem, és mentem, és kerestem a nem tudom én miket, hogy hadd főzzek egy rendes nem tudom én mit, mert azt vettem észre, ez ugye, még egyszer mondom, 99-2000-ről beszélgetünk, hogy az alma vagy a körte, az csak így külalakjában volt más, de ízében ugyanolyan volt, tehát semminek nem volt íze, minden műanyag volt, és aztán most én azt érzem, hogy ez átcsorgott egyébként ide már, ha talán nem is annyira erősen, mint ott, De hogy már kezd itt is ez lenni, és iszonyatos küzdelmet folytatok a organikus élelmiszernek a főkutatásáért, tehát hogy valamit olyat együnk, ami nem csak étel, hanem táplálék is.
És igaz,
erre is szükségünk van.
Abszolút. Ezért jó például Barcelonában, mert ott ez nem probléma.
Igen.
De egyébként visszatérve amerikai rendszer, megkérdeztem az egyik barátom, hogy te figyelj, miért van az, hogy nálatok minden ilyen tökéletesen jól néz ki, viszont semmi íze nincsen.
Igen.
És mondta, hogy azért, mert hogyha csak egy pötty lenne rajta, nem venné meg senki.
Igen.
Tehát kizárólag mindenki a külalakra
megy.
Na mindegy, ennyit erről. Egyébként a világ legjobb helye.
Amúgy igen. Tehát amit mondtál, ez az irillésre méltó az, hogy egy olyan környezetben vagy, ami mindig inspirál, és hogy nem bele, hát az, hogy nem beleülsz a helyzetbe, és tulajdonképpen elfogadod a sorsodat. Hanem
ott azt mindig, nem lehet megcsinálni.
Igen. Tehát mindig van valami, ami egy picit tovább pöcköl.
Kizárólag 100%-on lehet üzemelni, mindig elérhetőtlen kell lenni, mindig felkészültnek kell lenni, és általában egy esélyed van.
És nincs több?
Nem nagyon.
Aha. Neked mikor volt ez az egy esély?
Hát velem a klasszikus amerikai dolgok törtek. Tehát én jókor voltam jó helyen, ugye mindent elkövettem, hogy minél többet játszok a Baked Potato nevű legendás jazz klubban Los Angelesben, amiben egyre többet játszottam, és aztán hál' Istennek az egyik legkeresettebb dolgos lettem, ugye a városban, ebben a műfajban. És ugye az egy szakmai elosztó hely. Tehát oda jönnek le mondjuk azok, akik keresnek új arcokat, új dobosokat, és én így csöppentem bele. Jobbnál jobb produkcióba, turnéba, meg lemezfelvételekbe. Az egy esély meg az az, hogyha, mit tudom én, mondjuk nem veszed fel a telefont, akkor az a szám nem fog még egyszer már fölhívni.
Ennyire?
Ja.
Wow.
Ja.
Figyelj, most annyira elkented a számot, hogy csak ennyit akkor, de jó, wow, úgyhogy muzsikáljunk, mert már meg se tudok szólalni. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy nem fogjuk végig játszani a dalt, mert nem ez a célja ennek a műsornak, hanem inkább csak kóstolót adunk.
Az elhangzott zenei részletek teljes verzióját képpel együtt meg lehet nézni a YouTube-on. Linkek a leírásban.
Szóval a szerzemény címe It's Already That, László Attila. Amerika a szíved csücske, de tulajdonképpen sok szempontból élhetetlen, és valahogy mégiscsak te egy, úgy érzed, hogy egy európai életre vágytál. De jelentsen ez bármit is.
Hogy mondjam, annyit változott ez is a pandémia miatt, hogy egyre már kevésbé fontos az, hogy hol élsz. Tehát ez régen sokkal fontosabb volt. Ami azt jelenti, az én esetemben ez azt jelenti, hogy amely kapcsolati tőkét, illetve ismeretségi kört, illetve úgymond móka lehetőséget idézőjelesen létre tudtam hozni az Egyesült Államokban, az tulajdonképpen 70%-ban mai napig tart, és nem feltétlenül vagyok ott. Tehát ugyanúgy elmegyek amerikai zenekarokkal és amerikai zenészekkel turnézni. Európában ugyanúgy kihívnak koncertezni, vagy stúdióba az Egyesült Államokba. A mindennapi móka az nem annyi Amerikában értelemszerűen, hiszen nem vagyok ott minden nap. De amennyivel egészségesebben érzem magam itt Európában, főleg Barcelonában, úgy jó érzés fenntartani azt, hogy azért bármikor ki tudok menni az Egyesült Államokba, és bármikor föl tudom hívni a barátaimat, hogy akkor muzsikáljunk egyet, mert megyek 2 hét múlva. Tehát, hogy azért ez jó érzés. Illetve hát ugye az összes cég, akit én képviselek, hangszercégek, mikrofoncégek lesz, amit az mind amerikai, tehát én közvetlen az amerikai cégekkel vagyok közvetlen szerződésben, tehát nem disztribútoron keresztül zajlik az én életem, hanem közvetlenül a cégekkel.
Igen, milyen kötelezettségeid vannak egyébként? Mit kell csinálnia egy arcnak, egy cég arcának ilyenkor?
Az, hogy a karrierje része legyen az, hogy a rajongói bázisának megmutatja és elmagyarázza, hogy miért jó azokon a hangszereken vagy produkt.
Egyébként a szerződés milyenkor le van írva, hogy mit tudom én hány Twitter posztot, vagy Facebook.
Így nincs, de az benne van a szerződés, hogy ezt elvárják. Tehát, hogy minden erőddel neked hír. Persze, ami teljesen logikus. Ráadásul én ezt örömmel teszem, tehát én pont azon kevés endorzerek közé tartozom, akik kizárólag azokat a hangszereket képviselik.
Amit valóban szeretsz.
Amit valóban szeretek, és amiket egyébként előttük játszottam egész életemben.
Ez mondjuk ez egy nagyon nagy ajándék.
Hát ez jó dolog. Igen,
ez egyébként ez most már persze azt mondasz, amit akarsz, de ha lett volna olyan, amit annyira nem szeret, de mondjuk egy szép szerződéssel előállnának, hogy legyél az arca, akkor meglépted volna?
Nem.
Nem?
Sőt, hát lehet, volt ilyen lehetőségem.
Tényleg?
Persze.
Nem csábultál el egy pillanatra sem?
Nem, mert én a zenét még a pénznél is jobban szeretem. Tréfát félretéve volt, hát hogy mondjam, tehát nem egyből jöttek ezek a lehetőségek nekem sem, tehát lépcsöket kellett végig, tehát ne kellett eleve tanuljam, hogy ez hogy működik ez az egész. És nincs, kockázat nélkül nincs győzelem, és muszáj voltam olyan lépéseket meghozni, hogy a saját magam elképzelése, gondolata, szíve és boldogsága legyen a cél. És nekem ez az arány, ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy ezt olyan hangszerekkel tegyem, olyan cégekkel, akikben mindig is hittem, akiket felnőttem, és akiket mindig is használtam. Tehát most visszakerültem oda, ahol mondjuk 17 éves koromtól 29 éves koromig voltam, csak hogy most már hivatalos arca vagyok ezeknek a cégeknek, és nem a saját pénzemen vásárolom őket.
Fáradt vagy?
Mindig. Elég régóta.
Mikor pihentél utoljára?
2009-ben.
Régen volt.
Akkor voltunk nyaralni utoljára.
Ne.
De.
Azt hittem, hogy én vagyok a legidiótább. De ez nem jó.
Nem, de hát ez van. Most március 11 óta vagyok úton, ami azt jelenti, hogy március 11 óta volt mondjuk nagyjából 6 szabad napom így elszórva, tehát sose volt
magyarul
kettő.
Magyarul nincs.
Igen, sose volt kettőnél több. Idén elhatároztam januárban, hogy kevesebbet fogok repülni. Tehát mondjuk a pandémia előtt átlagosan ilyen 140-150-et repültem egy évben.
És idén megfogva... 140 alkalommal?
Igen. És idén eldöntöttem, hogy ez nem lesz így, na most tartok 100-nál, és csak most jön, most jön az ősz. Igen.
Az nagyon sok.
Sok.
Akkor neked nincs már ilyen, hogy ingyen bérlet valamelyik cégnél? Hogy...
Sajnos nincs, viszont a reptéri helyek, reptereket elmondom neked fejből, hogy hol van, persze.
Legalább annyi vagy, hogy gyorsítósáv volt ingyen.
Azt van, ilyenek már vannak, van. Meg elsősorban lök, persze. Integetek a trafikossal, persze.
És nem tudják elképzelni, hogy ez a csávó, ez mivel foglalkozott, hogy egyfolytában úton vagy,
igen.
mint a nagykövet. Na jó, oké, akkor ígérd meg, hogy jövőre valahova elmentek pihenni.
Jó.
Nem, hazudsz, érzem.
Jó.
Nem, hazudsz. De ez egyébként azért van, mert olyan nagyon-nagyon jó minőségű munkákkal találnak meg, hogy egyszerűen azt érzed, hogy nem akarsz nemet mondani, vagy azért van, mert egyszerűen Még ott van az a kisfiú benned, aki azt mondja neked, hogy ha hívnak, menni kell, és csinálni kell.
Most már válogatok azért egy idejében, válogatok. Tehát hál' Istennek megtettem azt, hogy nem mondok mindenre igent. Ezt minden szempontból értem. És hát egyrészt elég masszív munkaalkoholista vagyok, tehát igazából nem nagyon bírok leállni. Uh-huh. Tehát hogy mondjam, tehát az legalább egy jó egy hét, amíg mondjuk rájövök arra, hogy most tényleg nem kell csinálni semmit, ha van ilyen, de nincs. Meg hogyha mondjuk nincs is feltétlenül fellépés, is zenével dolgozom állandóan. Tehát mindig van mit írnom, persze. Mindig van kinek írnom, mindig van kinek feljátszanom valamit, tehát hogy ilyenek folyamatosan vannak, tehát igazából ilyen szempontból nincs megállás. Nem bánom, az utazás az fáraszt. Tehát azt, hogy mondjam, azt nem lehet megúszni. Tehát amitől tök jól leszoktam a cigiről például. Tehát,
hogy meddig szívtad?
Sok, hát 20, mint a 20 éves koromtól 2 évvel ezelőttig.
És sokat szívtál?
Persze.
Nem jó.
Persze, és ugyanannyira élvezem, hogy nem dolgozom, mint amennyire imádtam cigizni. De például baromi jó, például ez is egy lépés volt arra, hogy tehát most már mit tudom, az ember középkoron el kell, hogy kezdjen vigyázni magára.
Nagyon.
És ez nem, visszatérve az organikus ételekre, meg minden ilyesmire, el kellettem olyanokra figyelni, amikkel röhögtem eddig, tudod, és közben van, ez létezik.
Figyelj, most persze ilyen koelói magasságokba fogok repkedni én is, hogy az vagy, amit megeszel, és tényleg. Tehát ha jól meggondolod, akkor persze nagyon sok mindennel lehet az embernek az egészségét óvni, védeni, de a legfontosabb szerintem az, hogy olyan minőségi élelmiszer kerüljön a tányérunkra szinte. Rajta most azért röhögnek, mert egy olyan 100, hát nem számoltam meg, de 100 kilót biztos befőztem. Uh-huh. És
akkor te mind megeszed?
Nem. Nem biztos, hogy én eszem meg mind egyébként, de így fejezem ki nagyon sok ember felé a hálámat, vagy a szeretetemet, vagy nem tudom, tehát ez is benne van. De igenis pontosan tudom, hogy milyen az, amikor Szentesről megjön a bioparadicsom, és csinálok belőle egy szószt, és eszem három kanállal, és kicsordul a könnyem, mert egyszerűen azt érzem, hogy nem zabálok, vagy nem eszem valami, hanem hogy valami olyan, tehát egy táplálékhoz jut a szervezet. És nem csak arra van szükség az embernek, hogy időnként jót olvasson, vagy és még sorolhatnám, hanem igenis az egyik legfontosabb az, hogy ez beépüljön a mindennapjainkba, hogy hát, amikor csak lehet, törekedjünk arra, hogy minőségi élelmiszer kerüljön a szervezetünkbe.
100%-osan egyetértek ezzel.
Egyébként húsevő vagy?
Vagy én mi? Húsevő, nem vagyok annyira nagyon-nagyon húsevő, tehát mit tudom én, hogyha húst teszek, akkor inkább szárnyasokat szeretek enni, de egyébként meg seafood, hát ugye Barcelona, tehát ugye én nagy halas vagyok.
Imádom én is.
De például elkezdtem a turnék alatt, elkezdtem kezdve bajba lenni az utóbbi években például az éttermekkel, tudod? Erre például nekem elkezdett minden sós lenni, ugye nem, nagyon próbálom kitenni a sót az életemből.
Igen, amennyire csak lehet. Vérnyomás,
persze. És tudod, és egyszer csak realizáltam, hogy baromi sósak a kaják alapjában
vére. Mindenhol.
Bizony, és tudod, ezt csak azon vettem észre, hogy már a 20. étteremben vagyunk, mert mondjuk 3 hete után vagyunk, és a 20. salátámat teszem, mert azt tudom, hogy azért én
azt te fogod beízesíteni.
Persze.
De van olyan kaja egyébként, amit bárhová költöznél a világban, ott azt mindig egy alapérelmiszer lenne, még akkor is, ha Japánban élnél?
Spagetti.
Spagetti, tényleg?
Nagy tésztafőző vagyok, nagyon szeretek főzni amúgy, és tésztával szerintem elég jó vagyok.
Azt tudod, hogy a paradicsomos lehet azt csinálni, mondta igen, hogy ezt én most tanultam meg, és azóta úgy csinálom, hogy ugye megfőzöd a tésztát andante.
És adente.
Andante. Na látod, mert hülye zenész. Andante. Nem vagy normális. Tényleg azt mondtam?
Aha.
Köszönöm. Na, szóval ki ne vágjátok, maradjon csak benne, hogy a néni milyen hülye. Tehát, hogy megfőzöd, és kiveszed még, tehát még mielőtt jó lenne, és a paradicsom szószba főzött tovább.
Alap,
tulajdonképpen. Akkor
alap,
jó. Alap. Mert én nem vagyok nagy tésztás, és ezt valaki most nekem elmondta, azóta úgy csinálok, mintha fölfedeztem volna tud a spanyol viaszt, és elképesztően más.
Abszolút más, de azt mindig csak abban az esetben szabad főzni, hogyha aznap meg is eszed.
Rögtön, abban a pillanatban, persze. Most csináltam magamnak, mert ugye paradicsom szósz hegyek vannak, hiszen befőztem, és mondtam, hát akkor kipróbálom ezt a receptet, és akkor megcsinálom. Andante. És aztán szépen hozzátettem a paradicsom szószt, és elképesztően más íze volt.
Főzőműsort nyomunk egy olyan
nem baj, szerintem lehet, hogy jobban érdekli őket, mint a jazz. Nekem az a tapasztalatom egyébként, és akkor mondd, hogy ez máshol is így van-e, hogy Magyarországon a jazz az egy szitok szó. Tehát, hogyha én azt írom ki egy koncertemre, hogy ez egy jazz koncert.
Ha nem akarod, hogy jönnek emberek.
Igen, akkor ki kell írni a jazz koncert. Ha csak azt írom, hogy mit tudom én, Nára Jerika a kedvenc dalait. Igen, kvintet, és elénekli a kedvenc dalait. Simán elénekelhetem benne a Cry Me a River-től kezdve a, mit tudom én, a Mr. Paganini át a It Don't Mean a Thing-et, és élvezik az emberek, és halálosan boldogak. És abban a pillanatban, hogy azt mondom, de ez egy jazz koncert volt. Ja, nem, azt nem, azt köszönjük szépen, azt nem szeretni. Ez máshol is így van?
Nincs.
Ez ilyen magyar betegség?
Nem tudom, hogy magyar betegsége, mert nem, tehát ilyen, tehát egyrészt nem nagyon járok annyira sokat magyar jazz koncertekre, viszont azt látom, hogy embertelen magyar jazz zenekarok vannak. Tehát úgy muzsika felnőtt azóta is két generáció, és elképesztően jól játszanak, és én azt látom, hogy állandóan játszanak. De azt szerintem te jobban tudod, hogy például ezekre a koncertekre menne, jár-e közönség.
Nem.
Tehát nem?
Nem, nincs, nem, inkább másképp fogalmazok. Az van, hogy nagyon, szerintem nagyon kevés a hely. Én fiatalságomban sokkal több helyszín volt, legalábbis én azt érzékelem talán.
90-es évek tele
igen,
volt.
90, igen, tele volt jazzklubbal. Nagyon sok helyen lehetett jam session-on ott maradni, és nem tudom, most ez alig-alig van. És amikor én meg tudok hallgatni végre új feltörekvő zenekarokat, én is ámulok és bámulok, hogy úristen, ezek mennyire másképp nyúlnak a dologhoz, mint annó én kezdőként nyúltam a zenéhez. De igen, tehát hogy fantasztikus, de nem tudom. Szerintem kevés a helyszín Budapesten vagy Magyarországon, ahol vállaltan jazz lehet játszani.
Hát van az a kettő, nem?
Igen, az IF Kávézó és a Budapest Jazz Club nagyjából.
És a BMC?
Meg BMC, igen. De nagyjából... Igen.
Nagyjából ennyi.
Igen. Amikor meg én kicsi voltam, akkor volt 10-15 hely, ahol lehetett.
Igen, és mindig, amikor jártunk jazzkoncertekre, akkor mindegyik tele volt. Könnyes szemű fiatalokkal, és mindenki ordított.
És
akkor ez már nincsen.
Én úgy tudom, hogy nincs. Uh-huh. Viszont, tehát figyelj, repüljünk, ha már így visszarepültünk az időbe, akkor repüljünk nem is egészen a 90-es évekig, de mondjuk legyen 2010, szeptember 27, és akkor Dance for Alan. Írva a papírra, ugye a fellépők neve után, a zenészek neve után, hogy közreműködik Ladányi Andrea tánc. Mit tud csinálni egy koncerten egy olyan különlegesen nagyszerű táncos, mint a te feleséged? Mi az, amitől ez egyszer csak azt mondta, hogy ő szeretne veletek táncolni, vagy fordítva volt, hogy te mondtad azt, hogy...
Ezt én mondtam, hogy jöjjön ő. Akkor mi már 2 éve voltunk együtt, és elképesztő mennyiségű produkciót csináltunk együtt. Egyrészt csináltunk egy előadást, ami BL címre hallgatott, amivel lenyeltünk egy csomó díjat, meg így viszonylag sokat, egy elég nagyot pörögtünk Európába, volt, vagy mint egy 70 előadás, az sok így a színházi műfajban.
Ez nagyon,
igen. És plusz ugye bevitt engem, már addig is voltam egyszer készen, főleg egy a presszernek köszönhetőleg, de ő még inkább bevitt így a színházi berkekbe, és én ezt nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Tehát csináltuk, nagyon. És élvezem a mai napig, amikor adódik alkalom, tehát egy csomó darabnak voltam a zenei vezetője, hogy írtam zenét a Móricz Zsigmond Színházban, Nyíregyházán, aminek ő volt a koreográfusa, vagy a rendezője, és imádtam. Tehát imádtam betanítani az embereket, vagy imádtam.
De nem idegesített a sok hülye színész?
Nem.
Ez tök jó.
Nem, mert challenge, tehát ez egy abszolút egy kihívás.
Az biztos.
De nincs
ez. És innen kérek elnézést a kollégáktól, hogy lehülye színészeztem magunkat. Nem, mert csak most ezt ilyen viccből mondtam, csak hogy félreértés ne essen. Nem bántásból,
világos.
Hanem hogy tudom, hogy itt van egy nagyon komoly szakadék a zenészek és a színészek között, és ezt én mindig ámulattal nézem, ha valaki ezt szeretné ezt a árkot beásni, és közelebb hozni a két műfajt egymáshoz, vagy a két műfajnak a jeleseit.
Ja.
Ez tök jó.
És semmi, ott azért kiderült a számomra hamar, hogy egy Jennyvel van dolgom, nincs mese, és aki olyan végtelen kreatív energiával rendelkezik, és annyi olyan mennyiség információnak van a birtokában, amit még nem nagyon láttam életemben, hogy teljesen evidens volt, hogy elhívjam erre az estre, és ugye értelemszerűen szabad kezet kapott. Tulajdonképpen ő rendezte be a színpadot, ahogy a mostani Diva Dead Freedom koncertet is ő rendezi be, ő világítja be. Uh-huh. És ő kért díszletet, ami egy pár dobalkatrész volt, meg dobálványzat, mert azt volt kedve használni, mert jól néz ki, nagyon tetszik neki esztétikailag az a dobálványzat, mert hogy nem tudom, robotokra hasonlítanak, vagy egy kicsit futurisztikus az ő számára. És semmiért csinálta, amit kellett. Ott ugye kötöttebb volt a zene, tehát meg tudtam neki mutatni, hogy milyen zenéről van szó, amire... Tehát végighallgattuk a műsort, otthon még vagy demo formájában, vagy még az eredeti megjelent formákban. És ő döntött el, hogy melyik legyen az a két dal, amikben szeretne lenni, és akkor úgy is lett.
Azt lehet akkor mondani, hogy ő téged a mai napig inspirál? Nagyon
hát hogyne? Uh-huh. Persze. Mind a ketten oda-vissza nagyon-nagyon-nagyon magas szinten űzzük ezt.
És egyébként abban is segített, hogy a saját tapasztalatait, tehát nem csak inspirál téged, hanem hogy a saját tapasztalataival egy kicsit terelgetett is, hogy minél profibb, nem zeneileg, ahhoz nyilván nem úgy érte, hogy te, hanem hogy így, hogy fogalmazok. Tehát, hogy mondjuk a világban hogy kell közlekedni ahhoz, hogy minél profibb zenész legyél.
Ő ezt nem tudta, mert nem mozgott zenei közegekben, ami ugye teljesen más, mint a tánc közeg. Ő élt kint már az Egyesült Államokban régen.
Én gondoltam, hogy abban tudott-e neked ez segíteni, vagy ez annyira más terület, hogy tudod
éppen... Nem, a hétköznapi életben sokkal többet segített ebből a szempontból, hogy hogyan kell ezt csinálni. Például tőle tanultam meg angolul, tehát tudod, meg ilyenek, meg egyáltalán azt. Tehát a mai napig, hogyha nagyon fontos leveleket kell megírni, akkor azokat azért felolvasom neki, hogy ez jó-e így. Tehát, hogy, mert hogy több fül többet hall. Tehát, hogy, hogy meg egy lényegesen szigorúbb és józanabb ember, mint én.
Kordában tart? Például most mondok valamit, a cigarettáról való leszokás?
Nem, hanem egyszerűen radikálisabb, gyorsabb, és sokkal fegyelmezettebb, mint én.
Táncos.
Hát persze, igen. Nekem olyan, mint egy hadvezér.
Abszolút. Úgy is néz ki?
Egy katonalány, abszolút. Igen. Ja.
És ez kellett neked?
Hát hogyne?
Volt úgy, hogy szétcsúsztál?
Nem. Nem akarok belemenni itt az érzelmi dolgokba, de hogy mondjam, az, hogy, tehát, hogy ez egy ilyen első látásra dolog volt, és tartom mai napig, persze.
Az szuper.
Hogy...
Hát én azt kívánom, hogy az örökké tartson.
Én is.
Azok nagyon szerencsések, akiknek ez összejön.
Igen.
Akkor lehet mondani, hogy téged a Jóisten nagyon szeret?
Hát, hogyha létezik, akkor igen.
Létezik?
Hát nem tudom, hát hogyha létezik, eleve például én mindig azt szoktam mondani, hogyha létezik Isten, akkor biztos, hogy a zene hozzá a legközelebb álló dolog, hiszen megfoghatatlan. Évszázadok teltek el úgy, hogy csak eljátszottak egy zenét, és azt az emberek a lelkükbe vitték tovább, mert nem volt Spotify.
De nekünk van.
Nekünk van.
Na nézzünk akkor egy másik felvételt meg. Itt szólnál, mondjuk 2015, Skodi Vajdit koncert 2. Jó?
Ú, az egy vadkoncert
volt. Vadkoncert volt? Milyen volt. Értelemben?
Ú, az volt az minden első.
Volt?
Nem is vidám volt, hanem...
Nem, hogy minden volt, tehát őrületes
volt. Az volt az első olyan koncert az életemben, aminek, ami tulajdonképpen 70%-ban teljes free volt.
Free volt?
Aha. Csak ugye annyira erős karakterekkel vettem körbe magam, ahol ez nem tűnik fel. Tehát olyan improvizációs készséggel rendelkező muzsikusokról beszélgetünk, hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy hát ez egy dal, biztos megbeszélték, tudod, és nem.
Egyébként ez tényleg így van, hogy ahhoz, hogy valaki free-t játszon, az a civilek szerint tudod, ott kezdünk, és akkor onnan megyünk, de fordítva. Tehát nem, hogy mindent kell tudni már ahhoz, vagy legalábbis nagyon sok mindent, hogy az ember egyszer csak elkezdjen merni free-t játszani. Hát azt gondolom?
Nem, jól gondolod, meg azért most már más jelent a free, mint régen. Tehát a 60-es években ez a Cecil Taylor, Ornette Coleman generáció, akik szerintem elképesztőek voltak, borzalmas nagy tudású művészek voltak, akik a szabad nyelvet választották a közlésformának, ami bizonyos szempontból lényegesen nehezebb, mint a kötött nyelv, hiszen ott ugye megvan az, hogy mit kell megszólaltatni, ugye megvan egy gyönyörű téma, melódia, és el kell játszani, így vagy úgy. A szabadság az egy teljesen más dolog. Tehát az, hogy mondjam, az tulajdonképpen a leges-leges legbensőségesebb információ, amit ki tud adni egy muzsikus ebben a műfajban szerintem. Van egy olyan album, hogy Pat Metheny, Ornette Coleman, azt hiszem Music X a címe, nem biztos, hogy korrekt, amit mondok, de azon van egy dal, ami egy ilyen negyedórás, vérkemény free jazz, egy-két melódiával, ami néha visszatér. Jack DeJohnette, Charlie Hayden, Ornette Coleman, Pat Metheny. Az a Pat Metheny, aki mellesleg ugye azokat a világ legszebb melódiáit, Last Train Home, meg ezeket írta, az a csávó úgy játszik free jazz-t, hogy az ember tényleg össze-vissza tolja a bokáját. És ez annyira jó látni.
Tehát és élveztette is?
A persze. Hát hogyne. Csak ezt mondom, ez már modernkori, mert itt már én ugye ritmikailag már inkább keretbe foglaltam a dolgokat, tehát követhető ritmusokat játszottam. Harmóniailag és melódikailag volt abszolút szabad. Csak abban még nagyon erős volt a másik három társam.
Mondasz nekem olyan neveket, magyarokat, külföldieket, tök mindegy, akik téged a leginkább inspiráltak az életed során?
Hát itt Magyarországon az volt az én nagy szerencsém, hogy akik a legjobban inspiráltak, azokkal éltem le az eddigi életem egy jelentős részét. Tehát mondjuk Babos Gyuszival 10 évig játszottam együtt, Charlie-val 15, ami az értelemszerűen a László Attila zenekarait is eredményezte. Ugye Presset már említettem veled, azt hiszem több mint 40 lemezt csináltunk együtt.
Azt tudod, hogy most a legnagyobb ikonokat sorolod? Csak hát mondom, hogy milyen szerencsés vagy.
Én is annak érzem magam, de ugyanakkor nagyon jó volt játszani. Volt egy stúdió lemezfelvétel Szörényi Leventével, uh-huh. akivel szintén álltunk egy színpadon a Magyar Dalnapját, és ezért csak azt látom, hogy a Charlie zenekarán játsszuk a Ne gondold, ó, ne, hogy tiéd a világot, és az Levente elől énekel, és 40 ezer ember énekli fejlő. Tehát azért az
valami.
Az egy vibe volt. Igen. De hát említhetném Szaksi Lakatos Bélát, vagy Olá Kálmánt, akivel szintén volt szerencsén nem is egyszer a színpadán, és hát lenyűgöző embernek tartom, ahogy Kaltenekér Zsoltot is, vagy Nagy Jánost például. És még annyi mindenki. Nagyon sok. Nem is tudom, hogy kivel nem játszottam.
Szép névsor.
De hát nem is tudtam elsorolni az egészet. Zorán. Játszom egy csomó Zorán lemezen. Volt egyszer egy koncert az arénában, ami ilyen Zorán Presser közös koncert volt, és egyszer csak azon, és abban volt LGT blokktól, és így ezzel csak azon találtam magam, hogy játsszuk ezeket a miénk ez a cirkusz című okay. dal, tudod, hosszú igen. instrumentális betétel. Mindenkire szeretem. Borzasztó jó dal. Vagy mit Konzsuzsa lemezek, meg ilyenek. Tehát, hogy ez KFT együttes.
Az is meg volt.
Meg, amikor a Mohit, ami volt a frontember a lárandás helyett, akkor elhívott elektromos virtuális dobokon játszani a lárandás mellett, mert úgy volt az egész lemez, amit csináltak, hogy volt benne egy ilyen elektronikus vibe. Imádtam.
Tanítanál, ha hívnának?
Én folyamatosan tanítok, ugye én klinikeket tartok. Uh-huh. Nem tudom, ezt hogy lehet lefordítani szemináriumoknak, uh-huh, vagy értem, mesterkurzusnak.
Abszolút. Mesterkurzus. Uh-huh.
Nekem az egyik fő profilom.
És szereted élvezet?
Nagyon sokáig tartottam tőle, aztán nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nem csinálom jól, aztán mindig azt mondták, hogy milyen nagyon jól csinálom. Úgyhogy most már kezdem elfogadni, hogy valószínűleg elfogadhatóan csinálom. Zenélni sokkal jobban szeretek, csak ugyanakkor meg látom azt, hogy pont az ilyen klinikekkel lehet megfogni iszonyatos mennyiségű embert, hogy mondjuk rávezessük arra, hogy milyen jó dolog zenélni. Akármilyen hangszerem. Tartottam én már kliniket például gitárosoknak, meg bassgitárosoknak, tehát nem is csak dobosoknak, tehát az is azt imádtam. Tudod, elmondani a Rhythm Brother aspektusát a másik félnek. Tudod. Na, szeretek tanítani ilyen módon. Iskolában tanítottam, ugye Kőbányán is tanítottam, régen nagyon, még az elején, tehát nagyon fiatal voltam. Nem csináltam én azt jól. Aztán tanítottam a Liceu Akadémián, ami az Operánk a Jazz Departmentje Barcelonában, uh-huh. még amikor oda költöztünk. Az nehéz volt, mert meg kellett tanuljak egy nyelvezetet, hogy nem feltétlenül tehetséges gyerekeket kell tanítsak.
Tudod? Ezt akartam kérdezni, hogy tanítasz-e olyanok, vagy csak olyanokat tanítasz, akik már egy bizonyos szint fölött vannak, vagy hogy olyanokkal is kellett már foglalkoznod, akik nem
folyamatosan kell olyanokkal foglalkoznom, akik nem feltétlenül tehetségesek, de az egy másik kihívás, de az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz, de szerencsére türelmes ember vagyok.
Tényleg?
Aha.
Ez lett volna a következő.
De nehéz. Tehát, hogy mondjam, tudod, amikor látod, tehát amikor kérdezed, és kiderül, hogy tulajdonképpen a legelejéről kell kezdeni az egészet. És mondtam, 34 éves az illető, tudod.
Képtelen lennék. engem is hívtak, tanítsak, nem tudom, és akkor elmentem én is ugyanilyen egy kurzust. És ugyanerre jöttem rá, hogy én már nagyon jól tudnék olyan gyerekeket tanítani, akiket már a végén terelgetni kell, és el kell mondani bizonyos dolgokat. De képtelen lennék erre az, hogy amikor látod, hogy úristen.
Hát igen, tehát azért lényegesen könnyebb. Én haladókkal szeretek a legjobban foglalkozni, mert ott tudod, ott már látszik a...
Igen, hogy ott van.
A fény végén.
Igen.
Hogy mik az esélyek. Egyrészt másrészt meg ugye haladók, tehát az azt jelenti, hogy valamilyen szinten már vannak, és azt szerintem a legizgalmasabb, hogy onnan derül ki, hogy merre lehet terelni az illetőt, hogyha szükség van feltétlenül erre. De például ott van ellen például az Andrási Krem, ugye a gitármánia tábornak a vezetője, aki például imád kezdőkkel foglalkozni. Tehát, hogy ő rabja ennek, hogy hogyan tudja megmagyarázni egy embernek, hogy miért jó gitározni egyáltalán, tudod, ennyire, és ezt például annyira bírom benne.
Mi a következő projekt? Na jaj, pont most beszéltelek le, hogy ne dolgozz ennyit, és menj el pihenni, és akkor megkérdezem, hogy mi a következő projekt.
Csinálok szólólemezt megint, magyar piacra, most kizárólag.
Az első lemezeden énekeltem, azt hogy lehet meghallgatni? Szerintem... Ne akarja meghallgatni?
De, meghallgathatod. Énekeltél refréneket.
Igen.
Igen.
Meg valami
Igen, volt, igen, igen, volt a Bridge-ben. Dés fújt benne. Igen, igen. Fekete Kovács Kornél.
Igen.
Igen.
Tehát egy szólólemez, igen?
Szólólemez csinálok, egy LGT tributlemez csinálok most éppen, ami egy nagyon-nagyon-nagyon régi vágyam volt. Nem mondom meg, milyen koncepció szerint, de mert nagyjából kitaláltam mindent, és már így az első 10%-án már túl is vagyok az anyagnak. Tehát, hogy így elkezdtem csinálni abszolút komolyan. Nagyon-nagyon sokat gondolkozom rajta. Körülbelül 15 éve akarom megcsinálni, és most úgy valahogy úgy elég.
És megengedte?
Persze, hogy megengedte. Azt mondta, azt csinálok, amit akarok.
Ez nagyon nagy dolog.
Igen.
Ez nagyon nagy
persze. Dolog. Hát csak neki mutatom meg általában ezzel kapcsolatos dolgokat. Tudom, mi csináltunk sokat, tudom, csináltunk popfesztivált 98-ban.
Igen.
Az nagyon jó volt. 20 éves voltam, tudod, és 2 hónapig voltunk a TomTomban, és csináltuk a 25 éves évfordulót a popfesztiválnak. És ez csak ott kibotodva a feladat, hogy mit tudom, itt van ez a 4 nóta 9-ből, és hogy azt a 4-et hangszereljem meg én, a többit meg közösen. Ugye azért zongorásokban nem tudtam beleszólni, mert az nagyon-nagyon piciféle dolog, de mit tudom én, ha valaki mondja meg, belenyúltam rendesen. Nagyon-nagyon jó meló volt. És nem is tudtam, például valaki küldött egy fotót, hogy az első könyvében, ugye most kiadott két
könyvet. Igen, igen,
az első könyvében ott megírta azt, hogy a valaki mondja meg, például azóta úgy játszom, hogy én beletettem egy 6. fokot a bridge-be. És bármint, ez
csodálatos.
Beszarás.
Persze.
Ja, úgyhogy azt mondta, hogy azt csinálok, amit akarok, mert megkérdeztem. Hát őt megkérdezem erről, persze. Mondta bármit, bárhogy.
Nagyon irigy vagyok. Én akartam csinálni egyszer egy... koncertet az ő LGT és egyéb dalaiból, és mondta, hogy várd már meg, amíg meghalok. De mondom, ne hajj meg! Mondta, hogy még most ő akar még játszani, meg nem tudom én is, akkor hogy még most ő ne csináljon senki. És ugyanezt mondta Mari is egyébként, a falusi, ja. Hogy mondta, nem lehet, mert még ő akarja, és ezért, jó, de annyira jók ezek a nóták, hát nem lehet. Azt megengedte, hogy az első lemezemen énekeltem egy azt megengedte. De igen, értem. Akkor nekem is azt mondta, hogy azt csinálok, amit akarok, hogy úgy érzi, hogy ez garancia arra, hogy jó lesz.
Úgyhogy ez van. Novemberben elmegyek meg ide egy Frank Gambale turnéval. Okay. Ez egy ilyen rövidebb kanyar, 2,5 hét. Domenico Di Piazzával, George Weedy-vel.
És akkor összerakod a kis bőröndödet, és felszállsz a turnébuszra, és...
A repülőre, okay. És akkor igen, és akkor leszállunk Olaszországba, beülünk egy kis buszba, és akkor abból kimászunk 2 hét múlva, és hazarepülünk Barcelonába. Ez lesz. Godfaterrel is vannak nagy tervek, illetve hát folytatása az eddig megkezdett rendkívül fényes és igazságos útnak. Jövőre meg hát tavasszal megint lesz Frank Gambale turné, megint lesznek Godfather koncertek. Hát figyelj, a Godfather az egy borzasztó jó zenekar. Az azért történt, aminek egy szomorú oka volt, hogy meghalt a Szappanos Gyuri. És ugye ezáltal a Bum Bum zenekar abban maradt, ami hobby zenekar volt, de valahol a szívünk csücske volt. Azért játszottunk baromi jól, mert 1998 ősze és a feloszlásig, ami 2002-ben volt, mi minden szerdán játszottunk az Old Man's-ben. Ami azt jelenti, hogy 3 év rendkívül intenzív, tulajdonképpen műhely meló. És annyira összeszoktunk, annyira bejátszódott minden, hogy ez így megmaradt a végéig az egésznek. Csak aztán ugye a Szapi úgy gondolta, hogy lelép. És a Tibusz ott maradt olyan zenekar nélkül, ami így a szívecsücske lenne. És akkor egyszer a Jávor Peti, a menedzser, mondta, hogy a Tibusz gondolkozik, hogy csinál egy zenekart, ez egy két-három évvel ezelőtt volt. És mondtam neki, csinálhat bármit, csak én dobolhatok benne. És aztán hála Istennek ő is összebe, akkor én már évek óta dolgoztam a Szevényi Danival, meg a Gotthard Misivel, akikkel kvázi ilyen műhely vagyunk. Tehát elég sok felé árgozó produkciókat csinálunk együtt, mind a Miska lemezét, Dani lemezét, én lemezem, stb. Tehát itt nagyon sokat bedolgozunk egymásnak. Én amikor elhívok néha bitangokat, mint a Gary Willis vagy a Adrian Ferrod, akkor mindig őket hívom, hogy ők legyenek a másik kettő. És a Tibusz összebútorozott velük, és a Danival így elkezdték összerakni az első saját nótáját a zenekarnak, ami a Búcsú Keringő lett. És aztán elkezdtünk próbálni, lett két vokalista lány velünk, ugye a Kéri Samu a basszusgitáros, aki 24 éves, tehát az unokája lehetne a Tibusznak gyakorlatilag, Tibusz hozta őt. És így volt egy első koncert, ami megpecsételt mindent. Akkor a Barba Negra, még a Lánymányosi híd, aminek azt hiszem most más a neve, Rákóczi híd, annak a budai hídfőjénél volt meg akkor a Barba Negra, ha minden igaz. És elindultunk lefelé a Mátrából, a Szerpentin, és jött a telefon, hívott a Dani, hogy figyelj, az van, hogy azt mondja a vezetőség, hogy vagy bent játszunk, és akkor nagyon sokan kimaradnak, vagy kint játszunk, és akkor meg viszont lehet, hogy kevés ember lesz. És akkor mondtam, hogy figyelj, játszunk kint. És kint játszottunk, és eljött 1000 ember egy olyan koncertre, ami addig semmit nem jelentett meg még magáról, csak 3 fotót, meg voltak egy zenés tévéműsorban, ahol unplugged verzióban 3-an, a Miskával, meg egy kórussal, a Tibusz, meg a Dani zongorán, tehát még ritmus szekció sem volt, mert nem voltunk itthon. Eljátszották a Búcsú Keringőt. Ennyi volt az összes matéria, amire eljött 1000 ember, és ott megpecsételődött minden, és gyakorlatilag azonnal egy kult zenekar született, a Tibusz sokadik, és talán eddig legfényesebb virágzását él, amit egy gyönyörű látni. És hát egy olyan zenekarról beszélgetünk, ahol minden nótában van legalább egy hangszer szóló, ami ugye, ha valami nem aktuális mostanában, az ez.
Bahamira nem menő, igen.
És ugye nem használunk semmilyen backing tracket, nem használunk taktjelet, ráadásul olyan szinten old school módon muzsikálunk, hogy elkezdtük azt a megoldást választani, hogy monitorládába csak az énekeket kérjük be, meg a zongorát, és mindenkit onnan hallgatunk, ahol van. Ez ugye nagyon nagy színpadon nem valósítható meg, de mit tudom, ilyen közepesen nagy színpadon, mivel elég szűk körben muzsikálunk, igen. És azzal, hogy nincs monitor, Tibusz onnan szól, Miska onnan szól, Samu onnan szól, csak az énekek jönnek, magamból se kérek semmit, már hangosan dobolok, hallom is, és mivel ugye nem üvölt a monitor, ezért magamat is kiválóan hallgatom, és nagyon-nagyon működik. A hangmérnöknek is sokkal jobban működik, mert nem is, hogy nem lennék hangos zenekar, de egyekben kezelhetőbb, meg hogy mondjam, visszahoztunk egy pusztán a magunk örömére egy olyan szokást, ami már évtizedek óta nem divat. És jönnek az emberek, tehát hogy mondjam, most már így látszik, hogy így összetudunk szedni egy ilyen stabil 1-2 ezer embert ilyen nagyobb koncerteken, ami hogy mondjam, megint
nagyon
mondom.
Nagyon nagy dolog.
Nagyon nagy dolog ilyen zenével.
Ez így van.
A hallgatóknak mondom, hogy aki azon melegében hallja ezt az adást, az másnap, vagyis november 22-én este 8-kor ingyenesen visszanézheti a Godfather Műpás koncertjét a Facebookon, YouTube-on és a Műpa honlapján.
Mit hallgatsz egyébként, egy búcsú kérdésként? Mit hallgatsz?
Zenét?
Aha, sokfélét.
Én hogyha húzamosabb ideig zenét hallgatok, akkor én a KCRW nevű rádiót hallgatom, ami olyan Kaliforniának, mint a Tilos Rádió Budapestnek. Tehát a hallgatók tartják fent, és olyan zenék vannak benne, gyakorlatilag az újonnan felfedezett zenémnek a 99%-át ott fedeztem fel. Van applikációjuk, tehát bárhol lehet hallgatni. Ott csupa olyan zene van, amit még nem adtak ki. Tehát egy csomó, Adél például oda küldte be az első demóját, annak Coldplay oda küldte be az első demóját, és egy csomó olyan van, ami, ami nincs a Spotify-on, tudod, uh-huh. És olyanok vannak, hogy nem lehet, egyszerűen nem lehet kibírni. De például hallottam már Kovács Katit is ott, tehát, hogy add már uram az esőt, tehát ez egyszer leadták egy éjjel, éppen vezetem Los Angeles, ez csak megszóltakat, mondom, na erről beszélek.
Ez csodálatos.
Ja.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem, pedig tudom, hogy tényleg nagyon fáradt vagy.
Én köszönöm, Erika. Jó
és
volt látni.
És mit csinálsz legközelebb itt, ebben az épületben?
Holnap játszom itt, kérlek szépen.
Kikkel játszol?
Evin Arsett,
okay.
A fantasztikus elektronikus zenész, gitáros lesz a partnerem. Nguyen Le, a francia-vietnámi gitáros okay. kollégám, illetve elhívtam Tim Lefebvre-t, aki David Bowie-nak, Osnoy-nak, nem tudom, kinek nem volt a basszusgitárosa az elmúlt években, egy New York-i fiú, aki elköltözött Los Angelesbe, és már játszottunk együtt sok évvel ezelőtt a Big Potato-ban, illetve egy csomó lemezen játszunk közösen együtt. És elhívtam egy dobost is, Christian Lillingert, aki egy német avantgárd dobos, egy fiatal srác, egészen elképesztő, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa, pont az ellenkező jelenlegi módomnak. Tehát annyi hangot eljátszik, mint amennyit én játszottam, amikor 13 éves voltam, csak más aspektusból. És én az Instagramon fedeztem föl, és kiderült, hogy komoly lévelekkel van már leszerződve, így az avantgárd jazz körökben, és hát tényleg elképesztő, nagyon-nagyon, egészen különleges. Kínai, csak ilyen hosszú kínai evőpálcikát is használ dobverőként, tehát tudod, hogy minél érdekesebb, finomabb hangokat tudjon játszani, illetve az Andra is lesz velünk egy-két dal elejéig, most ismét.
Teltházatok lesz?
Nem tudom, de tudomásom szerint egész szépen fognak a jegyek.
Csodálatos. Hát holnap legyen veled az erő, és minden jótokkal, legyen egy csodálatos koncert, előadás. És akkor most búcsúznék tőled, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és engedd meg, hogy ebből a bizonyos októberi koncertből a végén még itt bejátszunk a hallgatóknak.
Köszönöm szépen.
Linkek a leírásban.